barátsággal áldjuk meg mennyi édesatyám és úgyból ennek a testvérén. A világ legnagyobb eseményének napján. Köszönjük neked, hogy eljöhetünk. Köszönjük, hogy ezzel ígédre figyelhetünk. Köszönjük, hogy van üzeneted és mondani való számunkra. Tudom, a mi szívünk is te után lesz sóvárok. A te üzeneted, a te vezetésed után. Élünk áll meg az igéd közöttünk. És áll meg mindenütt, ahol együtt vannak a te neveden. Ahol várják a te eligazító üzenetedet. Adj békességet emberi szíveknek, adj bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy a világ alapjainak fejlesztetése előtt már gondoskodtál a megváltásról, hogy vele volt tervezve a te terveidben a megváltás. Imádunk és dicsérítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert megváltottál, megölettél, áldunk és magasztaljuk a teremtőért.
Amen. Énekeljük még el a 414-es éneket. 414-es ének így kezdődik. Holnap talán az ajtani néma már, holnap talán munkát hiába vár, holnap talán a válasz gyönge lesz, holnap talán egy lépésen tehet, azért ma jöjj, azért ma tedd, azért ma légy Jézusé. 414-es éneket énekeljük.
Thank you. Elérkeztünk az evangelizációs hetünk utolsó előtti napjához, és ha Isten éltet bennünket, még holnap lennénk este együtt, aztán majd jön a húsvéti ünnep, vasárnap és hétfőn. Ma este a témánk az lenne: céljaim eléréséért mindent odaadok. Ennek a témának az apropója Jézusnak az a példázata, amely egy kereskedőről szól, így szeretném felolvasni Máté evangéliumának 13. részéből az ehhez elmondott Jézusi példázatot, a 45. versszakkal kezdődően. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres. Aki találván egy drága gyöngyre elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megveszte azt. Tegnap este életem értékeiről volt szó, és egy kicsit hasonlít a tegnapi példázatunk ehhez a mai példázathoz, hiszen ott is kincsről volt szó, a szántóföldben elrejtett kincsről beszélt tegnap testvérünk. Az viszont egy olyan példázat volt, amiben egy picit, mintha véletlenül jutott volna a kincshez, vagy a kincsre a kereső, és aztán eldugtane, hogy véletlenül valaki ehhez hozzáférjen, de szerette volna legalizálni ezt a kincset, és így vásárolta meg azt a földet, amelyben ezt a kincset megtalálta. Ma este egy tudatosan kereső, vagy tudatosan a gyöngyel foglalkozó, tudatosan az értékkel foglalkozó emberről van szó, aki tudja, hogy mi az, amiért odaadja mindenét, tudja, hogy amiért odaad mindent, az egy értékes, fontos és jó dolog. Ehhez a témához szeretnék majd Pál apostolhoz eljutni, és az ő egyik leveléből végigmenni egy-két gondolaton, de előtte egy picit gondolkoznunk kell azon, vagy hangozzék el az, hogy mi is a gyöngy maga. Most itt az alkalom előtt belepillantottam az internet adta lehetőségekbe, az internet oldalai, hogy megnézzem, hogy ott mit is hoz a gyöngyről, és ugyan tudtam, hogy a gyöngy az az, amire ott találtam, de nem jutott eszembe, miközben készültem, és ezt szeretném nektek elmondani, hogy voltak éppen közönséges mészkőről van szó. Ha a mészkő jutna eszünkbe, akkor nyilvánvaló, hogy nem a gyöngyre asszociálnánk, hanem a mészkőről esetleg eszünkbe jutna a mészégető, aki kint az erdőben nagy bogyákat rak, és abban égeti a meszet, majd azt elviszik, és beoltják a meszet, nem tudom, ki látott már mézoltást, talán a szűzősebb testvérek láthattak ilyesmit, nem is veszélytelen dolog egyébként, én nekem is volt szerencsém már látni ilyet. Szóval, ha mészkőről gondolkodunk, akkor valami ilyesmi jutna talán eszünkbe, ha csak nem tudjuk kifejezetten, hogy a mészkőből mennyi mindent lehet csinálni, többek között még a gyöngy, vagy az igaz gyöngy is alapjában véve valamilyen származék. De ami igazából érdekes a igaz gyöngy, vagy a gyöngy történetében, a gyöngy keletkezésében, az az, hogy a gyöngynek a héja és a kagyló állat közé valami idegen anyag odafurakszik. És ez a szenvedés, ez a kínlódás, ez a gyötrődés valami olyasmit fog előhozni, amiért sokan egész vagyonokat költenek, vagy úgy próbálják a környezet számára egyértelművé tenni, hogy milyen anyagi körülmények között vannak, hogy az egész testük, ruházatuk gyöngyökkel borított. De amikor a gyöngy ott van a ruhán, vagy egy ékszerben a fülben mondjuk, vagy egy nyakláncként az ember nyakában, nem gondolom, hogy valakinek eszébe jutna az a kis tengeri állat, amely kínlódik, irritálja valami, és ennek a irritációnak a hatására kiizzad magából valami olyasmit, amiért emberek tülekednek, és emberek próbálnak életük kockáztatása által eljutni hozzájutni. Hiszen ha már a gyöngyről van szó, emlékezzünk a gyöngyhalászra is, aki az életét kockáztatja, miközben lemerül, hiszen több percig kell ahhoz a tenger alatt, a tenger vizének nyomását bírva lent lennie, hogy rátaláljon azokra a gyöngyökre, amiből majd aztán igazából nagy hasznot tud hajtani, vagy nagy hatonnal tovább tudja adni. És természetesen, mint minden szép és jó dolog, megjelenik a másik oldalon ennek hamisítványa. Kínában nagy divat, már állítólag az ókorban is gyártottak hamis drága köveket, és volt egy külön mechanizmusa ennek, amivel elő tudták idézni a kevésbé értékes gyöngyöt, különféle butha lapocskákat és egyebeket dugtak a kagylónak a héja és a test közé, és ebből jött elő valami gyöngy utánzat, három évig, ha jól emlékszem, három évig kellett a tengerbe hagyni, és akkor előjött valami olyan gyöngy féleség, aminek nem volt olyan értéke, mint az igaz gyöngynek, de mégis gyöngy volt, és olcsóbban lehetett adni, kevesebb pénzért, sőt, nyilván, akit be lehetett csapni, azt pedig megvásárolta, mint igaz gyöngyöt. Nekem itt eszembe egy gyerekkori élményem, ami ugyan nem igaz gyöngy, vagy hamis gyöngy, mert sohasem láttam talán még igaz gyöngyöt, csak fényképpen. Egyszer nagyon megtetszett nekem egy pecsétgyűrű, soha nem hordok ékszer, de gyerekkoromban egy pecsétgyűrű nagyon megtetszett, és mai napig emlékszem az alapjára ennek a gyűrűnek. Egy sellő volt ezen a gyűrűn, talán lehettem másodikos vagy harmadikos, és ahogy jártam az iskolába, éppen egy trafik mellett kellett elmenni, ahol a dohány áru és a ilyen kis bizsú dolgok, tárgyakat lehetett kapni, és hát ez a sellős pecsétgyűrű nagyon megtetszett nekem, nem emlékszem már rá, hogy mennyi lehetett, vagy 2-3 forint talán, tehát ez óriási tény volt akkor, és nem tudom, valami takarítással, vagy nem emlékszem már, mivel összegyűjtöttem a zsebpénzemet, és abból megvettem nagy boldogan ezt a semmit sem élő vaszkot. Mert azt gondoltam, hogy valami olyan értékre lelek, olyan értékre találok, ami valami maradandó élményt fog nyújtani. Ez az élmény tartott mondjuk 5 percig, vagy lehet, hogy egy hétig, és mondjuk lehet, hogy volt valami kis íze, mert nem mertem otthon megmutatni, hogy én a zsebpénzemmel hogyan sápátkodtam, és ezért mindig eldugtam, majd elővettem, és nézegettem, lehet, hogy a 5 perc helyett mondjuk egy hétig is érdekes volt, vagy izgalmas, de hol van ez az élmény ahhoz, ami az igaz gyönyörre való találás, el tudom képzelni, hogy egy izgalomba jön valaki, amikor egy igazán gyönyörű, átlátszó, csiszolatlan gyönyörűségre talál, és izgalomba jön egy kereskedő, hogy végre nem hiába küzdött, kötött jó üzleteket, kialakította a maga vevőkörét és a maga üzletfeleit. Most valami olyat talált, ami csak azért lehet az övé, mert ő olyan ügyesen és jól intézte a dolgait. Itt megállnék egy picit, és szeretnék átmenni, de nem elfelejtve azt, hogy mi is a mai témánk, átmenni Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelére, és ott a 3. rész, 7. versszakától szeretnék gondolkodni az igaz gyönyörről. Amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Verszakunk, én fogok majd menni, és szeretnék ezen a gondolatmeneten végig menni. Olyan, mintha ezen a héten erről beszéltünk volna, Pál apostol is visszatekint, csak annyit szeretnék elmondani a Filippi gyülekezetről, hogy kicsit be tudjuk magunkat illeszteni ebbe a millióbe, ahol ez elhangzik, ez 50 környékén alakul ez a gyülekezet, Pál apostol alapítja, Lídia, ha jól emlékszem, az első asszony, aki megtér itt, és Lukács lesz később az, aki átveszi ennek a gyülekezetnek a vezetését, és még minden gyülekezetben itt is különféle problémák ütik fel a fejüket, amelyre nézve Pál apostol szeretne valamiféle útmutatást adni, és a saját életét hozza példának. Nekem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítélem. Többféle módon lehet ehhez az egy gondolathoz közelíteni, lehet úgy is, és általában erről szoktam beszélni, hogy valaki hitetlenül éli az életét, és egyszer csak Krisztus kegyelme megszólítja, megtér, megérti azt, hogy Isten nélkül értéktelen az élete, és innentől kezdve minden kár és szemét, és megtalálja Istent, megtalálja a megváltót, és innentől kezdve boldog az élete. Nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Azért merek egy picit mélyebben erről beszélni, mert hisz egész héten együtt voltunk, és beszéltünk arról, hogy mi is a mennyek országa, miről is próbál Krisztus beszélni, mi is az, ami igazából a szívünkre kell, hogy helyeződjék. Pál apostol, amikor ezt elmondja, már réges-rég megtért ember. Sőt, mielőtt megtért volna, volt Isten ismerete. Nagyon komoly Isten ismerete volt, hisz Gamáliel lábainál tanulta az írást, és ahogy ő beszél erről farizeusoknál, ismeri népének a nyelvét, nagyon jól beszél, a nyelvükön ismeri az írásokat, minden tudománya fejében van, és mégis így tud nyilatkozni, hogy ami egykor érték volt, azt átértékeli, és szemét megítéli, és nem a szeméten van a hangsúly, nem azt kellene gondolnunk, hogy az onnantól kezdve értéktelen, hanem más megvilágításba kerül. Mert hisz rátalált Krisztusra. Mert hisz talált valakit, aki az ő életében fontos lett. És minden átértékelődött. Ha Krisztus szemüvegén nézi a világot, nézi az eddigi dolgait, akkor úgy érzi, hogy valami sivár, unalmas élete volt addig. Ha elidézünk egy picit ennél a dolognál, olyan sok jól induló hívő élet törik derékba, amikor azt gondoljuk, hogy ez egy tanulmány, amit meg kell tanulni, felmondjuk a leckét, és ezzel vége ennek a történetnek. Egy újabb élményanyagot gyűjtöttem magamnak. Egy újabb olyan dolog lehet az enyém, amivel kiemelkedem a környezetből. Elgondolkoztam azon, hogy a profán világban mi mindenért adunk oda mindent. És eszembe jutott egy gyerekkép, egy iskolai kép, ahol a gyerekek olyan szívesen árulkodnak. És azt mondják, hogy tanítónéni, vagy tanítóbácsi, XY, Pistike, Józsika, vagy Latika, ezt és ezt tette. És várja, hogy tanítónéni, vagy tanítóbácsi megsimogassa a fejét, hogy jól van gyermekem, nagyon helyes, hogy te ezt elmondtad. Egy simogatásért lehet odaadni valamit. Persze, hát egy gyerek esetében nem beszélhetünk arról, hogy mindenét odaadja, de hogy elkezdődhet itt, hogy kapjon egy simogatást, egy ötöst, ő legyen az, aki a tanítónéni kedvence, vagy a tanítóbácsi kedvence, hiszen abban a korban, ami egy kisiskoláskor olyan fontos, hogy akire fölnézünk, az hogyan viszonyul hozzánk, csak egy simogatás, vagy egy piros pont, vagy egy ötös, és már is odaadok valamit, ami nem biztos, hogy oda kellene adni, vagy azt gondolom, hogy most megnyertem valamit, ami olyan fontos. Ha felnövünk, és szeretünk tanulni, akkor egy tudományos előmenetelért annyi mindent oda lehet adni. Volt egy időszak a teológián, amikor levéltári dolgokba lehetett belepillantanunk egy picit. Egy speciális kollégiummal vettem részt, ami egy ilyen levéltári kutatás, vagy aminek levéltári kutatás volt a tárgya, és többek között az ügynök listákat is nézhettük, vagy egy picit belenézhettünk a papírokba, és csak azért, hogy fölvegyék az egyetemre, vagy külföldön lehessen tanulni, azért képes volt kiszolgálni egy hatalmat. Vagy ha gondolunk a holokausztra, nem olyan régen, 4-én ünnepeltük ugye a felszabadulást, amely valósággal szabadságot hozott ennek az országnak is, az egy más kérdés, hogy mi lett utána a következménye, de egy valóságos felszabadulást élhetett át ez az ország, én is ennek köszönhetem, hogy élek, hiszen szüleim is így menekültek meg, szóval egy-egy kenyérért, vagy egy-egy kis anyagi előmenetelért jelentettek embereket, akiket aztán elvittek. Lehet, hogy végig sem gondolta a jelentő, hogy mi lesz ennek a következménye, és hogy akár tüsté válik az illető, vagy az előző példámnál, hogy milyen következménye lesz annak a jelentésnek, amit tett, de nem engedték volna tanulni másként. Odaadott valamit, és azt gondolta, hogy vagy mindent odaadott, és azt gondolta, hogy igen, rátaláltam arra a kincsre, amit én szerettem volna elérni az egész életemben, vagy egy munkahelyi előmenetel, ahol kinevezhetnek csoportvezetőnek, osztályvezetőnek, vagy bárminek, és ezért várnak valamit. És az ember azt gondolja, hogy ha ezt odaadom, akkor el fogom nyerni azt, ami igaz gyöngyel bír az én életemben. Vagy lehet ez egy anyagi biztonság, lehet valami olyan, ami tárgyiasult érték, amiből azt gondolom, hogy ha ez megvan az én számomra, akkor innentől kezdve elértem mindent, amit a környezetem, amit a ismerőseim igaz gyöngyre lehettem. Vagy egy kapcsolat. Hallottam egy megdöbbentő riportot, a szépségiparból nyilatkozott valaki, és elmondta, hogy mind az anya, mind a lánya fölkínálkozott azért, hogy ők juthassanak ki a világversenyre. Ó, olyan múló dicsőségek ezek, és azt gondoljuk sok esetben, hogy ez az az igaz gyöngy, amit keresni kell, ez az a fantasztikus lehetőség, amivel minden az enyém lehet. Legyen Krisztus, vagy jöhet Krisztus, és egyszer csak másként kezdek látni. De lehet, hogy mindez, amit én felsoroltam, nem jellemző rám, mert én már mindent tudok, mint ahogy Pál apostol is tudott mindent. Minden az enyém. Tudományban ott volt a gazdag ifjú, aki gyermekségétől fogva mindent megtartott, mindennek utána járt, és úgy követte, hogy ez az írásokban, vagy úgy cselekedett, hogy ez az írásokban benne volt, egyszer csak jött Krisztus. Mondott valamit. Lehet megszomorodva elmenni, vagy lehet pálapostolként, pálapostolhoz hasonlóan, más szemüveget kapni. Tovább folytatja Pálapostól, sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért minden kárba veszni hagytam, és szelétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjen. Az ember sokszor hoz döntést, sőt, ahogy végigmentünk az előbb különféle területein az életnek, sokszor úgy látja, hogy ez lesz az igaz gyöngy. Ez lesz az, amire ha én fölteszem az életemet, akkor ez igazából értékkel bíró lesz. És aztán később belátom, hogy nem így van. Vagy nem merem belátni, és foggal körömmel ragaszkodom hozzá, hogy nehogy be kelljen vallanom, hogy tévedtem. Pál apostol arról beszél, hogy most is, amikor ezt leírja, kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Van ennek az ismeretnek gazdagsága? Vagy egyszer megismertem, ahogy említettem, egy tananyag, elsajátítottam mindent, és innentől kezdve nem lehet semmi olyan újdonságot mondani nekem, és megkopik a tudományok, zsigerből tudok már mindent, ha arról van szó, hogy beszéljek valamiről, akkor rögtön három ige eszembe jut. De itt Pál nem erről beszél. Pál nem ezt mondja, hanem azt, hogy most is kárnak és szemétnek ítélek mindent. A Krisztus ismeretének gazdagsága miatt nincs megállás. A kereskedő megy, és beutazza a világot, hogy megtalálja azt az egy gyöngyöt, amiért mindent odad, hiszen tudatosan keres. Hiszen az előbb vagy tegnap véletlenül bukkant rá valamire. Ahogyan testvérünk elmondta, hogy ő meghallotta az utcán a bizonyságtételt, és az elkezdett benne munkálkodni. De nem itt van a vége ennek a történetnek, hanem tudatosan keresem, és eljuthatok az én Uram Jézus Krisztus ismeretének a gazdagságára. De akkor kezd igazán értékké válni az igaz gyöngy. Lehet mindent alárendelni annak, hogy én Krisztust megnyerjem, hogy minél többet tudjak a végtelen Istenből, hogy én minél többet tudjak azon jellemzőjéről is Krisztusnak, amit eddig nem ismertem. Hét tovább megy Pál apostol, és találtassam ő benne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Ezt csak akkor lehet megérteni, ha áthelyezzük magunkat abba a millióbe, de nem lesz olyan nehéz ezt megérteni, hiszen arról szól ez, hogy mi keresztények, hívők sok esetben különféle törvényeket alkottunk azért, hogy ezzel bizonyítsuk leginkább önmagunknak, hogy mi jó helyen állunk, olyan közel vagyunk Istenhez. Nehogy azt esetleg gondolni, hogy ez kifejezetten arról a törvényről szól, amiről Pál ott beszél, és nem szabad itt a törvényt és Krisztust szembeállítani, hiszen maga Krisztus mondta, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem hogy betöltsem, hogy elmagyarázzam, hogy Isten mit akart a kezdetekkor már, és mit döntött el, ahogy Gödöllei testvér imádkozott, a világ alapjainak felvettetése előtt eldöntötte Isten, és adott törvényt, adott írást, adott sok mindent, prófétát azért, hogy az ember megértse, hogy hol a helye. Ő benne vagyok? Ő benne találtatok? Hogy nincs más törvényem, nincs más igazságom, nincsen más dolgom, csak az, amit Krisztus elvár tőlem. Vagy lehet, hogy eddig nem is gondoltam, hogy lehet egy ilyen fajta életet élni. De most ez érdekelni és izgatni. Van egy ilyen minőségű élet, ahol van egy vezérelv, van egy igaz gyöngy, ami segít engem abban, hogy hogyan éljem az én életemet. Még három dologról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni. Mert tovább folytatja Pál apostol, magyaráz és mond. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, s amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus, hogy haza beszéljek, és a mi egyházunkból, vagy a mi vallásunkból hozzak egy példát, hogy a metodistáknál egy olyan irányzat, ahol azt gondolták, hogy el lehet jutni arra a fajta tökéletességre, amilyen tökéletesek most az angyalok. Mert hisz John Wesley, a metodizmus atya, a megszentelődést hirdette. Nem mondom Wesleyvel együtt, hogy már elértem volna. De hogy értem el? Hol vagyok én ettől? Az, hogy tökéletes volnék. Nem vagyok tökéletes, mert senki sem tökéletes. akkor nem is érdekel már is ez az igazi gyöngy, mert itt az igazi gyöngyből azt kell tudni, hogy ez tökéletes, hanem igyekszem. Ha Pál kimerte ezt mondani, hogy nem vagyok tökéletes, ne gátoljon azt, hogy úgy érzed, hogy tökéletlen lennél, vagy hol vagyok én ahhoz, hogy tökéletes lehessek. Hol vagyok én ahhoz, amilyennek gondolom a hívő embert. Pál is azt mondja, nem mondom, hogy már elértem, csak igyekszem. Mert tudom, a jó kereskedőhöz hasonlóan, hogy menni kell azután, hogy igaz gyöngyöt találjak. Tovább megy. Kifejezetten azt mondja, atyám, fiaim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. Micsoda prédikáció ez, ahol a prédikáló bevallja, hogy amiről a prédikál, az még nem teljesen az övé. Hát micsoda kárkodatos dolog ez, a hallgatóság összecsuklik, és azt mondja, hogy miről beszél akkor ez neki? Mit akar ez velünk elhitetni, hogyha azt mondja, hogy én nem gondolom, hogy már elértem volna? Ahogyan kezdtem a gondolatot a kereskedőről, aki tudatosan megy a drága és igaz gyöngy után, mindig benne van a vadász ösztön, bocsánat, hogy egy ilyen profán kifejezéssel ért, benne van a vadász ösztön, hogy hát ha találok még egy szebb igaz gyöngyöt. Bár itt a példában egy igaz gyöngyről beszél, de én eljátszottam a gondolattal, hogy ez a kereskedő hány évig kereshetett. Talált egy gyöngyöt, még egyet, egyik szebb volt, mint a másik, és ahogyan élte az életét, mindig rájött arra, hogy ez még nem az igazi. Egyszer csak az övé lett. Arról beszél itt Pál, hogy kimeríthetetlen az Isten önnel való kapcsolat. Nem lehet a végére jutni. Nem lehet betelni vele, hanem szüntelenül keresi az ember, szüntelenül elmélyen az Istennel való kapcsolatban. Mit állt a teendő? Pál apostol arról beszél itt a végén ennek a gondolatsornak, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekidőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban honnét felülről való elhívása jutalmára. Édesapámnak a Bibliájában ennél a résznél egy Zsoltár verszak volt, amely úgy szólt, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Lehet leélni egy életet így, hogy áldom az Urat, és nem akarok elfelejtkezni semmi jó téteményéről. Miért el lehet felejtkezni? Igen, el lehet. Nem úgy van ez, hogy valaki megtért, és innentől kezdve minden olyan világos? Nem így van. Hanem Pál apostolhoz hasonlóan egyet lehet tenni, ami mögöttem van, ami fontosnak véltem, ami olyan jónak tűnt, azt átértékelem, az egy más mérlegre kerül, és elkezdek azon gondolkozni, hogy vajon Krisztus Jézusban mennyi ajándék lehet még az enyém, és az életemet kezdem úgy berendezni, ahogyan az Úr Jézus Krisztus ezt elvárja tőlem, mert hisz az igaz gyöngy szeretne nekem adatni rossz kifejezéssel élve, hiszen valami igaz gyönyörre találok, amiben nincsen semmiféle hamisság. Nem egy mesterségesen előállított gyöngy, hanem valami olyasmi, amiért valaki nagyon sokat szenvedett. Valami egy külső tárgy oda került a test útjába, és emiatt a tárgy miatt valami igaz gyöngy jött létre. Lehet gondolni arra a keresztre, ami úgy odajött ahhoz a testhez. És lehet, hogy az egészből nem értek semmit, mert még mindig ott tartok, hogy miért kellene nekem Ádám és Éva bűnéért felelnem, miért kellene ezért felelnem, miért kellene azért felelnem, de ha én jó kereskedőhöz hasonlóan az igaz gyöngyöt keresem, értem, hogy mi is történt ott a kereszten. Bart nevét talán sokan ismerik, és meg is oszlik a vélemény ő róla. Neki van egy nagyon érdekes gondolata a hitről. Én nagyon szeretem őt egyébként. Egy örök kételkedő, örök gondolkodó, és mindig Isten kereső, mindig Istenhez visszajutó gondolkodó volt ő. Higgyél ő a hitről. Isten, és mindig csak Isten, a saját igazságában, mint cselekvő személyt megragadni, magunkat neki átadva, egyedül őt dicsőíteni. Lehet ennél jobbat és szebbet mondani, hogy bátorítsak mindenkit, merjünk igaz gyöngyre találni, merjünk tudatosan keresni az igaz gyöngyöt, mert hisz hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keres, aki találván egy drága gyöngyre elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette azt. Amen.